Megvan a 13. és a 14. veretlenül megvívott találkozó is. Elképesztő, hogy ilyen számokról beszélgetünk a magyar labdarúgó válogatottal kapcsolatban, még akkor is, hogyha félig meddig zárójelesen megegyezhetjük, hogy két felkészülési mérkőzésről volt szó. Törökország ellen 1-0-ra, a Koszovóval szemben 2-0-ra nyert a magyar labdarúgó válogatott, ez pedig az Index Sportcast. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmár Tóth István vagyok. Velem szemben pedig az XFB Analytics elemzője, Borbély Imre, állandó szakértőnk, lassan mondhatom ezt. Szia!
Szia István, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit!
Illetve az Index Sportrovatának tagja, Borbély László.
Sziasztok!
Milyen benyomások alakultak ki bennetek a találkozókat figyelve, követve?
A Törökország elleni mérkőzés szerintem egy nagyon jó hangulatú találkozó volt. Ezzel szemben a koszovóit egy kicsit tényleg úgy éreztem, hogy ez egy olyan edzőmeccs, amit le kell játszani, és nagyjából a közönségtől és a játékosok első fél idei teljesítményén át mindenhol ez látszódott, hogy nem rossz azért, hogy van ez a Nemzetek Ligája nevű történet, mert az ilyen edzőmeccsek ideje az úgy tűnik, hogy lejárt.
Nekem összességében én azt kell, hogy mondjam, hogy elégedettek lehetünk szerintem így szurkolók ezzel a két mérkőzéssel. Nyilvánvalóan ezt mindenki el szokta mondani, és én is alapvetően amellett vagyok, hogy itt az eredmény az másodlagos. Sokkal inkább a mutatott játék, a taktikai újításoknak a kipróbálása, az apró módosítások, sérült játékosok visszaintegrálása, akár a kezdőbe, akár a keretbe kapjanak olyan játékosok perceket, akik akár rég bizonyíthattak, akár sérülés miatt kényszerültek partvonalra. Úgyhogy az eredmény az tényleg ilyen szempontból kevésbé lényeges. Lenne, hogyha nem a magyar válogatottról beszélnénk, mert azért az is nagyon fontos, és azt is emeljük, hogy a játéknak ugye vannak mentális aspektusai, és ezek legalább annyira fontosak, mint a nyert számok és az adatok. Úgyhogy a győzelmi sorozat, ahogy te is említetted, 14-re rúg immáron, vagy veretlenségi sorozat.
Igen.
Rögtön át is fogalmazom a pontatlanságot. De a lényeg, hogy egy nagyon jó hangulatban tudjunk készülni az EB-re. Érezze azt a csapat, hogy kvázi verhetetlen, mert most gyakorlatilag ezt a mentalitást, ezt az aurát építette ki a csapat. És ennek a folytatásaként ez a két mérkőzés ez tökéletes volt, és nyilvánvalóan, ami még két mérkőzés hátra van, az is azért a hozható kategóriába tartozik, és bízunk benne, hogy nem ott nem lesz semmi kellemetlen meglepetés.
Mondjuk arra azért nem árt vigyázni, hogy a sebezhetetlenség mítosza viszont ne legyen meg, mert akkor nagyon csúnyán arcot tud minket csapni az élet, akár Svájc, akár Skócia, akár Németország képében. De szerintem erre azért a stáb igyekszik is odafigyelni, hogy az egészséges önbizalom legyen, ne pedig elvigye majd a fejeket a lendület, meg tényleg ez az érzet, hogy Szoboszlai Dominik alján ott van a csapatkapitányi karszalag, akkor nem történhet semmi baj, mert ugye az ő kapitányi kinevezésével vág egybe ez a veretlenségi sorozat, és amit még említettél, Jimmy, hogy ugye majd jön az írek és az Izrael elleni felkészülési mérkőzés, majd június legelején, ami még nagyon-nagyon messze van, addig a legtöbb játékosunkra izgalmas kihívások várnak majd klubszinten. Viszont, hogyha már így elkezdtünk azzal is foglalkozni, hogy a játékosok lélektana, hát voltak azért érdekes döntések Marco Rossi részéről. Az egyik például az, hogy Szalai Attila ugye mind a két mérkőzést végigjátszotta, pedig előtte azért a klubcsapatában nyújtott teljesítménye, illetve annak hiánya, mert ugye nem nagyon játszik Freiburgban, például az ő pozícióját megkérdőjelezte volna, főleg úgy, hogy megérkezett Dárnai Márton a válogatottba ballábas középhátvédként.
Igen, hát alapvetően lehet úgy nézni, hogy volt két eléggé kipihent középhátvédünk ezen a két mérkőzésen, akik így nyugodtan végigjátszották a meccset. Ez azért a Törökország elleni mérkőzés vége felé látszott, hogy a meccs hiány kiütközik egy-két játékosunkon, a végén a koncentráció is hiányzott. Válogatottban szerencsére azért teljesen más Szalai Attilát láttunk, mint a Németországba igazolása óta a bajnokságban, ahol ott kevésbé megy neki. Nyilván neki az a fő célja, hogy el is mondta, hogy a idény hátralévő részében valahogy beverekedje magát nem csak a keretbe, hanem hogy újra pályára tudjon lépni. Ami segítette nyilván az, hogy most végigjátszott a mindkét meccset, az, hogy a válogatott legfontosabb, talán legfontosabb pillére kisebb sérülés miatt Orbán Vili most ugye pihenőt kapott. A védelemmel szerintem egyébként összességében, bár mindkét meccs után azt mondta mindenki, hogy nagyon jól zárt. Én azért, nekem voltak azért hiányérzeteim a törökök elleni meccsen, azért főleg az utolsó negyed órában azért egy-kétszer néztünk, hogy valahogy megúsztuk, de hát a Koszovó elleni mérkőzés első fél ideje az meg olyan volt, hogy szóval én ezért ezt a nagyon nagy bizakodásra okot adó, nagyon jól zárt a védelem részt, én ezt magam részéről nem láttam. Én nekem azért biztonságot ad majd, hogyha visszaérkezik Orbán ebbe az egységbe, és akkor, hogy mellette hogyan egészül ki ez a hármas, azt majd igazából látjuk. Hát azt tudjuk, hogy Lang Ádám az kihagyhatatlan, bármilyen formában gyakorlatilag most már hagy 3 éve, és most ez egy kifejezetten tetszetős előadással sikerült, főleg a gólpasszára gondolok, ami egy olyan klasszis megoldás volt, hogy egy középpályás csinálja, még akkor is azt mondjuk, hogy ez parádés volt.
Török meccs után tényleg meglepően optimistának tűntek egyébként a vegyes zónában a játékosok, akár Nárdai Marci debütálásáról, akár összességében arról, hogy működ ez a védekezés, de bennem is volt egy diszonancia, és Jimmy, te hoztál számokat a Weisskopfnak, illetve a Cube-nak köszönhetően, ami azt mutatja, hogy azért ott tényleg volt egy-két hiányosság és lyuk.
Amire utalsz te is így a kérdéseddel, az való igaz, hogy bár lehoztuk nulla kapott góllal a törökök elleni mérkőzést, ha jól mondom, akkor Yildiznek volt az ígyszere, és hát nyilván az volt a legszembetűnőbb nagy helyzet, vagy teljesen egyértelmű gólszerzési lehetőség. Azt mindenképpen emeljük ki, ugye majd a kapus kérdésre lehet majd külön is kitérünk, de hogy Gulácsi egészen
biztos.
Egészen magabiztosan tért vissza, és védett. 18 lövést számláltak egyébként a törökök, vagy 18 lövéssel próbálkoztak, ezek közül 7 talált kaput. Egyébként, és ami talán ennél fontosabb, hogyha megnézzük, hogy milyen minőségű helyzeteket tudtak kidolgozni, akkor ugye erre az XG mutató, amit most talán nem magyarázni kell, mert azt azért már elég sokszor volt szó ebben az adásban erről. Az a lényeg, hogy 2,82-es XG-t alakítottak ki a törökök. Szokták mondani, és én is adatelemzőként az alapvetően azon a véleményen vagyok, hogy egy mérkőzésre nem feltétlenül mond el olyan nagyon sokat, azt azonban mutatja, hogy bőve megvoltak a lehetőségeik, és nem az a lényeg, hogy most 2,82 az éppen 2,5 vagy 3,5, ez modelltől függ, ugye, hogy ki hogyan súlyozza, de hogy megvoltak a török lehetőségek, ilyen szempontból kevésbé nézett ki jól talán az a mérkőzés, legalábbis a magyar védekezés szempontjából, de hogyha meg az érme másik oldalát nézzük, amire már utaltam, Gulácsi szenzációsan védett, úgyhogy legalább őt körbelőtték, vagy ő legalább vissza tudott jönni egy formájába.
Mielőtt belemegyünk a Gulácsi Tibusz kérdésbe, ami azért az elmúlt egy hetet bőven áthatotta a magyar sajtóban, és azt hiszem, talán a kelleténél jobban lehet beszivárgott a válogatott öltözébe is, bár mindkét kapus nagyon elegánsan kezeli a helyzetet, és kifelé nagyon-nagyon bajtársiasnak mutatkoznak, aztán, hogy belül mi van, az az ő dolguk egyelőre. Még azért volt egy kérdésem tegnap este Lang Ádámhoz, nehéz 30 percet 90-nel összehasonlítani, de ugye Törökország ellen azt láttuk, hogy Dárdai Márton kisebb meglepetésre a védelmi hármas jobb oldalára jött be. Tegnap Koszovó ellen lényegben Willy Orbán pozícióját foglalta el, és a meccs jelentős részében a középső volt a három középhátvéd közül. Szerintetek melyik lesz itt hosszú távon a kifizetődő, vagy melyik működhet jobban, amikor Lang rutinból irányít, ha esetleg nincs Willy. Sajnos azért most az utóbbi időben elég sokszor volt sérült, és nagyon szeretnénk, hogy ott legyen az elmény, és 100%-os formában legyen, de kell egy B-terv. Tehát, hogyha a Lang van középen, vagy hogyha a Dárdai fiatalos lendületét és Bundesliga 2-es tapasztalatát próbáljuk kamatoztatni Németországban középen, mint szervezője a védelemnek.
Én alapvetően azt gondolom, hogy ha nincs Willy, ugye, aki a nyilvánvalóan a legfontosabb, ez talán tényleg nem túlzás kijelenteni, a válogatott legfontosabb véd, nem csak a védőjátékosa, egyik legfontosabb.
Ezt óvatosan mondd ki, mert ahányszor a Sportkezben elhangzott, hogy Willy Orbán a legfontosabb tagja ennek a válogatottnak, annyiszor jött 24 órán belül a hír, hogy megsérült. Hát de most meg még súlyosbodhat, úgyhogy inkább ne.
Igen, bízunk.
Nagyon fontos.
Van, nagyon fontos játékosa, és hogyha valamiért nem tud sajnos játszani, amire reméljük, hogy nem kerül majd sor, akkor én azt gondolom, hogy alapvetően a két opció, amit felvázoltál, Lang vagy Dárdai, között az a különbség, hogy Lang fizikálisan erősebb játékos, párharcokban talán nagyobb százalékban tud kijönni győztesen, ugye a tapasztalat is mellette szól, viszont Dárdai pedig én azt gondolom, hogy progresszivitásban, labdakihozatalban azért az ő bal lába az nagyon rendben van, ő vonalakat átjátszó passzokat talán könnyebben tud megvalósítani, és hogyha az a kérdés, hogy a játék építése hátulról a labdakihozataloknak a minősége hogyan valósul meg, ki labdabiztosabb egy kicsit, akkor meg szerintem az ő irányába billen a mérleg. Arról is lehet egyébként beszélni, hogy labdás fázis, vagy labdás nélküli fázisról beszélünk, mert lehet, hogy labda nélküli fázisban, amikor védekezik a csapat, akkor nem baj, hogyha Lang van egyébként ott középen, ő onnan szervezi, már csak a tapasztalata miatt, amit meg a vezetői kvalitásai miatt, de Dárdai pedig, amikor ki kell hozni a labdát, akkor szerintem hasznosabb. Nyilvánvalóan a tökéletes az pedig az lenne, hogyha Willy Orbán közép-közép hátvéd, baloldalt akár Dárdai, akár Szalai, és jobb oldalt pedig akkor lehet valószínűleg ugye Lang Ádám mellett szól sokért, de azért ott Balog is bevethető, és szerintem ő is megmutatta, hogy lehet rá számítani.
Szerintem ami érdekes kérdés lehet ebből a szempontból, ugye az, hogy az első meccsen csereként állt be Balog helyére a Dárdai, és lehet, hogy nem akart meccs közben változtatni ezen, hogy utolsó fél órában megnézni, hogy akkor most gyorsan menjen be a Dárdai, és akkor belül a nagyjából jól teljesítő Lang húzódjon ki jobbra. Alapvetően teljesen egyetértek ezekkel a gondolatokkal, nem is ismételném meg, viszont éppen a törökök elleni első 10-15 percbe kiindulva, én úgy láttam, hogy ez a labdás felhozatalakra szánt középhátvéd posztján egész jól teljesített egy Szoboszlai Dominik nevű játékos is.
Aki ugye azt mondta a török meccs után, hogy nagyon szeretett volna játékban lenni, ezért lépkedett vissza, és hogy nagyjából azért rá volt bízva, hogy mennyire mélyre helyezkedik. Utólag azért Marco Rossi állítólag megdorgálta, hogy ez azért egy kicsit túl mély volt, főleg az első fél időben, amikor nagyon sokszor most lehet, hogy viszonylag hülye párhuzam, de nekem a 2020-as BL győztes Bayern Münchenből Thiago jutott eszembe, ő volt az, aki ennyire behúzódott nagyon mélyen a két középhátvéd közé, de hát Marco Rossi egy másik párhuzamot is említett egy másfél hónapja egy olasz lap interjúban, amikor azt mondta, hogy Szoboszlai kvalitásaiban nagyon-nagyon egyértelműen benne van egy rutinos Andrea Pirlo, aki szintén azért akár a saját térfele közepéről is tud osztogatni, és 50-60 méteres kiváló labdákat adni, amire nagyon érdemes lesz majd építeni, és láttuk is ennek már előjelét, például Litvániában a nagyon pocsék első fél időben, amikor úgy tűnt, hogy nagyon messzire kerülünk attól a biztos EB kvalifikációtól, most pedig látszik, hogy azért épül ez az irány is a válogatott játékán belül.
Lehet, hogy egy kicsit hosszabb választ fogok a kérdésre adni, mert
hosszú volt a felvezetés is, úgyhogy csak nyugodtan.
Úgyhogy akkor egy hosszú válaszsal folytatnám. Egyrészt ugye a törökök ellen is láttuk, hogy tényleg nagyon sokat lépett Szoboszlai hátra. Én készítettem róla néhány elemzést már a török meccsről is, meg most a koszovói.
Véletlenül el is küldted az egyik képet.
Igen, ez
elárulhatunk a hallgatóknak.
Egy ilyen kulisszatitkot megoszthatunk, és már a törökök ellen az látszott, hogy a Szalai és Lang közé lépett vissza, leghátulra a középre, hogy onnan szervezze a játékot. És Koszovó ellen is igazából főként az első fél időben vagy a pálya jobb oldalára mozgott ki, és ott kérte a labdát, szintúgy leghátulra ment, és akkor onnan szervezte, onnan oldotta meg a labdakihozatalokat. Ami labdakihozatalok egyébként nagyon fontos elmondani, hogy a Koszovó elleni mérkőzésen is volt egy akció, ami pont abból indult, hogy Szoboszlai átbökte a letámadó koszovói fölött, átívelte fölötte, nem tudom pontosan már kikapta a jobb szélen, de abból egy nagyon szép támadás kerekedett, és igazából szerintem a dilemmát onnan érdemes megvizsgálni, vagy onnan érdemes erre az egészre rátekinteni. Szoboszlai egy Jolly Joker a válogatottban, tehát hogy ő labdával és labda nélkül is tegyük hozzá, meg amúgy körülbelül minden szempontból világklasszis, vagy klasszis, minimum klasszis. És hogyha Szoboszlai hátra húzódik és segíti a labda kihozatalokat, akkor nyilvánvalóan az ő meglátása, az ő technikai képessége, az ő tényleg víziója, hogy a labdát azt hova kellene passzolni, és oda is tudja passzolni, tehát nem csak, hogy az ötlet megvan az elgondolás, hanem végre is tudja azt hajtani viszonylag jó százalékban, az aranyat érhet. Ugyanakkor meg az is teljesen valid opció, vagy reális érve is, hogy hát így meg ugye távol van az ellenfél kapujától, és ugye mit szeretnénk, hogy mégiscsak a legjobb játékosunk, a legveszélyesebb játékosunk minél közelebb legyen az ellenfél kapujához. Ez szerintem egy alapvetően olyan dilemma, hogy nincs jó meg rossz válasz. Ellenféltől függ egyrészt, tehát hogy mondjuk egy olyan csapat ellen, aki mondjuk mélyen védekezik és átadja a kezdeményezést, ott szerintem semmi probléma nincs az, hogyha Szoboszlai inkább a pálya középső harmadában veszi fel a passzokat, akár előrébb játszik, hiszen hogyha mondjuk nincs egy agresszív vagy intenzív letámadás, akkor megtehetjük azt, hogy akár labdával kevésbé ügyes játékosok is ki tudják hozni a labdát. Mindenképpen arra rá is kötném, hogy az sem mindegy, hogy ki szerepel Szoboszlai mellett, vagy körülötte a pályán, hiszen hogy láthattuk Koszovó ellen Séfer Andrásnak mondjuk a játékát, az egészen elképesztő javulást hozott a második fél időbe, tehát ez nagyon nem mindegy, hogy kik játszanak körülötte, hogyha lesz Orbán, és bízunk benne, hogy így lesz, akkor ő mondjuk hátulról bőven tud hasonló passzokat kiosztani, és tudja szervezni a játékot, ebben az esetben kevésbé van szükség arra, és egyébként szerintem Séfernek a visszalépegetése itt Koszovó ellen a második fél időben nagyon jól nézett ki, és ő ezt tudja ezt a úgynevezett build-upot, tehát labdakihozatalt támogatni, akár csak egyébként Nagy Ádám szerintem erre a szerepkörre is tökéletesen alkalmas.
Érdemes megnézni például egyébként a Lipcse bajnokiait, mert ott Vili Orbánnak ez egy nagyon komoly fegyvere, hogy akár a felező vonaltól még egy 10-15 méterre mélyebbről remekül játssza be a lapos passzokat a 16-os környékére, és erre Lipcsében nagyon sokszor is építenek, amikor egészséges, nem csak védekezésben fontos játékos egyébként. Laci, láttam, hogy itt kézjelekkel különböző üzeneteket próbálsz megfogalmazni.
Igen, egy pici technikai malőrbe ütköztem. Na szóval csak azt akartam kiemelni, szóval kapcsán, hogy igen, hátralép, igen, néha nincs közel a kapuhoz, de valahogy mégis mindig ő ér oda. Láthattuk a törökök elleni meccsen is, jó, 11-esből, de betalált. Most is ő ért oda a visszagurított Schäfer passzra, a Montenegro ellen kétszer is. Mostanában, hogyha a Puskás arénába vagy magyar válogatott meccsre megyünk, akkor egészen jó eséllyel fogunk találni, és ezt a statisztikát akartam most éppen megkeresni, hogy a legutóbbi 5 válogatott meccsen volt 5 gólja és 3 gólpassza, ami szerintem egy döbbenetes statisztika. Úgy, hogy emellett, mindemellett tényleg a mezőny munkája az legalább ugyan annyira fontos. Tehát mondhatjuk azt, hogy klasszis, világklassz, is gondolkodhatunk ezen, de hogy mindig, amikor a legfontosabb pillanatban fogja és a hátára veszi a csapatot, az szerintem legalább annyira fontos a mi válogatottunk szempontjából, mint az, hogy most akkor ő rúgja el a 11-est egy meccsen, vagy esetleg más.
Azt ki nem mondta, hogy ő a legfontosabb tagja a válogatottnak, könyörögve kérlek, mert Liverpoolban zokogó görcsöt kapnak. Elindultunk előre a válogatottal posztokat illetően, de most akkor kanyarodjunk vissza ez a Dibusz vagy Gulácsi csörtéhez. XG-ből ne feltétlenül induljunk ki, de mondjuk egy kapus teljesítményéről akár az XG-je, akár a posott XG mutató azért elég sok mindent meg tud mutatni. Gulácsinak egy kicsit több dolga volt, de ezt előzetesen is sejtettük szerintem, hogy a török mérkőzés lesz kapus szempontból a nagyobb erőpróba. Fogalmam sincs, hogy én melyiküket játszatnám. De ez nem tisztán szakmai dilemma nálam. Tehát, hogy nem tudok Rossi fejébe vájkálni, csak egy picit beleképzelni magamat ebbe a nagy kérdéskörbe. Van egy Dibusz Dénesed, aki fantasztikusan pótolja Gulácsit, egy éven keresztül beletlen bele a válogatott. Nem, hogy él a bizonyítási lehetőséggel, hanem messze-messze azt mutatja, hogy benne is meg lett volna az a klasszis, hogy ő egy Bundesliga szinten akár kezdőkapussá váljon, és szerintem neki nagyon sokat segített is az tényleg, hogy a Fradival nemzetközi szinten véd szezonról szezonra. De közben van egy Gulácsi Pétered, aki a Bundesligában Bajnokok Ligája csatában lévő csapatnak újra alapembere, ami egy picit azért más sportnak tűnik, mint a Fradi és az NB1-es kihívások. Szakmailag talán azt mondanám, és majd ti elmondjátok, hogy ti hogy látjátok, hogy Gulácsi egyel komplexebb lábbal is, de közben meg tényleg ott van az, hogy ennek a menetelésnek, ennek az egyenesági kvalifikációnak meg az egyik főhőse Dibusz Dénes volt.
Iszonyatosan nehéz dilemma, és szerintem már önmagában az, hogy ez dilemmaként merül fel, az pozitív a közeljövőre és a válogatott teljesítményére nézve, hiszen ez viszonylag ritka helyzet, hogy mint válogatottaknál, mint klubcsapatoknál ez elég ritka, amikor mondjuk úgy nagyjából úgy megyünk el neki egy mérkőzésnek, hogy hát 50-50 nagyjából, hogy most ki van jobb formában, az edző éppen kinek szavaz bizalmat, stb. Tehát, hogy általában 80-90%-ban tök egyértelműen meg lehet mondani, hogy melyik ki az első számú kapus, és ő fog védeni. És itt ebben az esetben, hogy ez dilemmaként merül fel, szerintem egy nagyon áldásos helyzet. Ahogy te is utaltál rá, én azt gondolom, hogy Gulácsi mellett szól többek között az, hogy lábbal szerintem azért ő ügyesebb játékos, képzettebb játékos, mellette szól az a topligás, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy körülbelül évtizedes tapasztalat, ami a háta mögött van, és hogyha Vili Orbán ugye egészséges és tényleg legyen így, akkor ha jól emlékszek, akkor ők egyébként ilyen 20 000 perc környékét töltöttek.
Elképesztő játékkapcsolat van.
Elképesztő játékkapcsolat, és ez iszonyatosan fontos a játékkapcsolat, ezt szerintem nem érdemes alulértékelni vagy alábecsülni. Ez nagyon-nagyon lényeges aspektusa tényleg az összeszokottság szempontjából, hogy értik meg egymást, hogyan kommunikálnak. Sok szempontból ez akár lehet még döntő fontosságú is, de ugyanakkor az is való igaz, hogy Dibusz meg magához képest elképesztő szezont fut, nagyon jó formában van, megkapta a lehetőséget és élt vele, nem is akárhogyan élt vele, úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy ez egy olyan szituáció, hogy Rossi most ezen töri a fejét, hogy melyikük védjen, ami soha rosszabbat, és akár ellenféltől függhet is majd, hogyha labdával kevésbé domináns ellenfél ellen talán amikor labda kihozatokban jobban be kell szállni, akkor lehet, hogy egyébként fontosabb ez Gulácsi, de hogyha mondjuk meg a védéseket nézzük, hogy mondjuk ki az, aki jól fogja a lövéseket, milyen reflexei vannak abban, meg Dibusz is szerintem abszolút pariban van, úgyhogy ezt láthattuk is már az elmúlt egy évben, hogy azért ő is elképesztő védésekre képes. Én magam nem tenném le a voksomat, talán Gulácsi mellett fog szerintem Rossi szavazni jelenleg, és azt gondolom, hogy talán ő kapja meg az első mérkőzést, aztán ki tudja.
Ha már így említetted, nekem sokszor az a benyomásom egyébként, hogy Dibusz reflexekben és a vonalon még talán jobb is, míg Gulácsi inkább a helyezkedésben, nem akarom, mert ez így hülyén jön ki Dibusz irányába, de hogy Gulácsi egyel intelligensebben próbál védeni, inkább előre gondolkodik, és próbálja megfejteni a játékosokat. Ebből is van viszont sokszor az, hogyha Gulácsi hibázik, akkor olyan kis esetlennek tűnik, mint hogyha túl gondolná a dolgokat, míg Dibusznál, hogyha van egy hiba, igazából azt látjuk, hogy na, most a szenzációs, bravúros mozdulat nem annyira jött össze, és ez talán a szurkolókban is egy ilyen más lelkületet ad, és sokszor azt érzed, hogy Dibusz jobb kapus, csak azért, mert látványosabb. Tegnap is ugye volt egy ilyen csukafejeses mentése 25 méterre a kaputól, amit azért picit indokolatlanak éreztem, mert a három legközelebb álló játékos a labdához mind három magyar védő volt abban a pillanatban.
Magyar válogatott elmúlt 20 évében, amikor kicsit kevésbé volt szerencsés az előrefelé játékunk, és azt láthattuk, hogy kapusposzton nem vagyunk rosszak. És általában lehet gondolkodni azon, hogy két-három jó opcióból melyik a legjobb opció. Jó, általában mindig volt egy kezdőkapus, de mindig azt láttuk, hogy na, tök jó, hogy ennyi jó kapusunk van, bár csak jó középpályásaink, támadóink is lennének. Úgyhogy talán ebből fura, hogy megint ennyire előre jött ez a helyzet, hogy ki legyen a kezdő kapus. Ugye hát az elmúlt egy évben Dibusz folyamatosan úgy készülhetett, hogy akármi van, én leszek a kezdő. Most nyilván visszajött az a lehetőség, hogy van egy olyan topligás játékos ezen a poszton, aki előttem jól teljesített, és hát Márko Rosszinál szoktuk bizalmi emberekről beszélgetni, aki nála jól teljesít, akkor se feltétlenül kerül ki, hogyha a klub csapatában nem játszik, vagy egy sérülés után jön vissza. Ez nyilvánvalóan lehet egy hátrányos helyzet egy olyan játékosnak, aki abban az időszakban, amikor mindketten egészségesek voltak, második számú volt. Egyetértek abban, szerintem, hogy a Gulácsi fog védeni, és azért is látom így, mert a kettőmből az egyértelműen fontosabb mérkőzésen nem véletlenül kezdett szerintem a Gulácsi. Lehet azt mondani, hogy persze meg akartuk nézni, hogy hol tart, hogy hogyan épült föl. Szerintem ezt látjuk az elmúlt másfél hónapban a klubcsapatában, hogy hogyan teljesít. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy jelzés volt arra, a nagyon fontos ellenfelek ellen inkább a Gulácsival számolunk. Nem azért, mert a Dibusz ne lenne jó kapus, hanem hogy a Gulácsi még egy szinttel többet tud adni. Úgyhogy ha a kérdésre az egyetlen kérdés, hogy szerintem ki fog védeni az Európa-bajnokságon, én azt mondanám, hogy a Gulácsi. De hogyha a Dibusz busznak kell beállnia, és mondjuk egy németek elleni meccset nézek csak például, és tényleg azt, amit mondod, pont ezt akartam én is kiemelni, hogy megy egy az egybe egy támadó, akkor egyáltalán nem fogok izgulni akkor, hogyha a Dibusz lesz a kapuban, mert bármilyen hirtelen reflexmozdata képes bárkit megállítani. Bár mondjuk most meg a Gulácsi is bebizonyította a törökök elleni egyetlen igazán számot tevő Zicsernél, hogy ő is képes legalább akkora bravúrokat bemutatni. Úgyhogy tehát ugye azt tudom mondani, hogy soha rosszabb dilemmát ennél, tehát legyen kettő darab nagyon jó opció, ne sérüljön meg egyik se, és akkor hajrá.
Akkor nagyjából egy ilyen 2,5-fél szavazattal kihoztuk Gulácsi Pétert a magyar válogatott kezdőkapusának az Európa-bajnokságra. Meglátjuk, hogy így lesz-e majd, meg nyilván a júniusi felkészülési meccsekből talán még egyel konkrétabban tudunk majd következtetni. Noha Rossi megígérte, hogy az EB-ig felváltva véd majd a két kapus, és kap bizonyítási lehetőséget. Hát a harmadik számú kapus nem lenne két ilyen rivális mögött, annyit azért szögezzünk le. Na de hát igazából a puzzle elemeiről egyesével beszélgettünk, és látjuk, hogy minőségben a játékosaink tényleg előre léptek. Beszélgethetünk arról, hogy Szoboszlai klasszis vagy világklasszis, ugye, amit emlegettünk, az, hogy milyen jó, hogy van egy egészséges Schiefer Andrásunk, aki nagyon sokat hozzá tud tenni. Most a Koszovó ellen Sallai nem volt, de hát amit ő Freiburgban művel az elmúlt egy évben, az is több, mint kalaplengetős, és elképesztően sokat fejlődött ő is, és a védelemben is azért olyan emberekről beszélgethetünk, akiknek megvan már a nemzetközi rutinja. Ilyen szempontból is talán kényelmes helyzetben van Márko Rossi, vagy hát a bőség zavara okozhat lassan talán majd problémát.
És akkor bocsánat, még Varga Barnabásnak a beszállásáról nem is beszéltünk.
Hát igen, csak erről azért nem akarok olyan sokat beszélgetni, mert picit azért eldőlni látszik, hogy ki itt az egyértelmű 9-es. Ádám Martin, nem tudom, nekem törökök ellen az volt az érzés, hogy jó, bejött 10 percre, oké, mit várunk 10 perc alatt, nem feltétlenül kell villani, de most kapott egy teljes félidőt, olyan sok vizet, én azt éreztem, hogy nem zavar. Varga bejött a második félidőre, volt két nagy helyzete, 4 sárgalapból 3-at ő harcolt ki, ami azért úgy nem mellékes, hogy kisárgázod a teljes védelmet a hajrára az ellenfél. És innentől kezdve azért nagyon meg lennék lepődve, hogyha ő egészséges, ha nem ő lenne a fix kezdő emberünk. Tehát Szalai Ádám örökösét is végre megtaláltuk, bár egészen más jellegű csatár.
Így igaz, Varga Barnabásnak a szerepe az szerintem megkerülhetetlen, és a fontossága is, úgyhogy nem tudom, hogy most erről mennyit érdemes beszélni, mert tényleg eléggé egyértelmű volt a különbség, azt gondolom. Nem megbántva senkit, minden játékos alapvetően másban emelkedik ki. Varga Barnabásnak a komplexitása az, hogy milyen formában futballozik, gólokat ontja, nem csak klubcsapatában, hanem nemzetközi szinten is, fejjátékáról szerintem már nagyon sokan beszéltek. Ahhoz képest, hogy nem egy kifejezetten magas játékos, nagyjából átlagos magasságú, iszonyatosan jól érkezik a beadásokra, fejjel szinte verhetetlen, és az elmozgásai is, a labda nélküli játékos szerintem több, mint rendben van, úgyhogy egy nagyon intelligens játékos, nagyon jól mozog a pályán, mind labdával, mind labda nélkül, az ő szerepe az nagyon-nagyon.
De annyit azért elmondhatunk, hogy Ádám Martin egyébként tök jól tudják kiegészíteni egymást, mert hogyha más nem, akkor arra, hogy 15-20 perceket terremetesítsd, arra tökéletes Ádám Martin, meg szerintem azért abban is van valami fegyverkezési lehetőség, hogy Ádám Martin beteszed az első félidőre, verekedjenek csak egy jót ott középen, és akkor utána viszont megjön Varga Barnának a dinamikája, még hozzá tud tenni egy.
Igen, hasonlóképpen látom én is, hogy egy fontos apróságot tennék azért hozzá, hogy hetet cseréltünk ugye erre a mérkőzésre, és azért ez nagyon sok területen látszott. Még nagyjából a védelem maradt leginkább egybe az előtte lévő meccshez képest, ennek ellenére nem volt túl biztos az egész történet. Nyilván azért az se segíti a játékosok dolgát, hogy konkrétan lecserélsz egy kezdőcsapatot, és alapvetően azok játszanak a többségében, akik kevesebb lehetőséget kapnak. Így azért egy csatárnak, hogyha a támadás felépítés sem olyan nehezebb a helyzet, de volt azért Ádám Martinnak is egy olyan lehetősége, pont egy baloldali beadásnál fejes, ami szerintem például a Varga Barnabásnál lényegesen veszélyesebb befejezést hozott volna. Ádám Martin legnagyobb erőssége az, hogy tud egyrészt bármilyen típusú védelem, vagy védővel szemben erőből párharcokat nyerni, fárasztani nagyon jól, igen. Mondjuk ezt ugyanígy megcsinálta a Varga Barna a török védelem ellen egyedüli csatárként, tehát ő is meg tudja ezt csinálni. Hozzáadott értéke mindkettőnek tud lenni. Láttuk Ádám Martint beállni az angolok ellen fél órára úgy, hogy gyakorlatilag nem tudom, 2-3 gólból is kivette ott a részét érdemben, amikor az még a Szalai Ádám helyére érkezett be, tehát ő is nagyon sokat hozzá tud adni a cserepadról. Nyilván a csereként beérkező csatár nagy erőssége, nagy pozitívuma az, hogy friss. Friss ellentétben a lefáradt védelemmel szemben, és akkor tényleg azt lehet nézni, hogy megindul, és már csak szabálytalanul tudják megállítani, amennyiben meg tudják állítani. Úgyhogy abban a szempontból ennek nagyon örülök, mert nálam nyilvánvalóan egyértelműen a Varga Barnabás kezdő, már csak a gól érzékenysége miatt, de a hozzáadott játékában is. Viszont, hogyha van egy utolsó fél óra, amikor kell egy új impulzust hozni egy bármilyen jellegű védelemmel szemben, akkor egy fél órára az Ádám Martin simán tud akkor a hozzáadott érték lenni. Amit nem látok, az, hogy Ádám Martin egy egész meccset nagy intenzitással végig jó teljesítménye le tudna hozni. Szerintem így felépítésbeli dolgok miatt is lehet így, de így, hogy ahogy mondjátok, így egymást kiegészítve, és most már gyakorlatilag bárhol lehet ötöt cserélni, így ez egy nagyon nagy fegyvertény lehet. Hogyha csak egy hármat lehetne, akkor azért egy kérdéses lenne, hogy használsz-e erre esetleg mondjuk egy cserét?
Biztos, hogy Ádám Martinnak sokat segítene, hogy a Dél-Koreában vagy stabilizálódna a helyzete, vagy sikerülne egy olyan lelépési árat kialkudni nála, amit európai csapatok szívesebben megfizetnek, vagy akár ismét szóba jöhet egy NB1-es lehetőség nála. Ugye tudjuk, hogy ő egyébként gondolkodott, dilemmázott azon, hogy jó lenne akár hazajönni. A biztos játék lehetőség miatt csak az USA-n olyan összeget kér érte, ami nem feltétlenül kigazdálkodható per pillanat. Elkezdtem beszélni a puzzle darabokról. Szerintem minden hallgatónak megvan a mém, följön akár Instagramon, TikTokon, bármi, ugyan a legós készletet mutatják, hogy na, itt az utolsó ellen mindjárt kész, nem tudom, milyen szuperautó, és aztán egy tök másik jármű jelenik meg a képen. De tökre nem mindegy, hogy mi alapján hogyan rakjuk össze azokat az építő kockákat. És itt azért érdemes az elmúlt egy évben beszélgetni egy, nem is tudom, ezt nem feltétlenül stílusként lehet apostrofálni, hogy Jimmy ebben segítesz. Ez a relacionalista vonulat, ami a pozíciós játék mint egy ilyen ellenpólusként jelent meg. Most a pozíciós futballról sokat beszélgettünk Guardiola kapcsán, és ezt én most egész jól össze is tudom talán foglalni, ugye az a lényeg, hogy lényegében a pálya nagyon apró zónákra van bontva, és a játékosoknak minimális a szabadsága abban, hogy ezeket a zónákat hogy vagy egyáltalán elhagyhatják-e, és mit kell csinálni. Ehhez képest most mi azt látjuk a magyar válogatottnál sokszor, hogy mintha indokolatlanul túl töltenénk területeket. És itt jön a kulcs, hogyha jól fogom meg. Fernando Dinizhez kötöttük egyébként tavaly, ő a brazil válogatottnak volt a megbízott menedzsere egészen az idei évig, hogy de nem is igazából a terület a lényeg.
Nagyon fontos téma, amit szerintem most itt pedzegetsz, és érdemes tényleg egy kicsit talán ezt itt is az adásban is megénekelni, meg körüljárni. Nagyon nem belemenve talán a részletekbe, mert azért nagyon, ez egy iszonyatosan hosszú téva. És
egyre több szakanyagot találni, akár angol nyelven, de most már magyar nyelven is, tehát hogyha valaki jobban bele akarja ásni magát, akkor ezt meg lehet csinálni.
Igen, de ugyanakkor meg tényleg fontos összefoglalni, hogy nagyjából miről beszélünk, és hogy az is értse talán egy kicsit jobban ezt a pályán látott mozgásokat, meg a játékképet, aki ebben még egyelőre kevésbé jártas. Igen, arról van szó, igazából össze lehetne foglalni azt, hogy az elmúlt 15-20 évben láthattuk a Guardiola féle iskolát, a pozíciós játékot, a területeknek a racionális elosztásáról szól. Ha felosztjuk a pályát mind vertikálisan, mind horizontálisan, akkor megvan, hogy melyik sávban hány játékosnak érdemes helyet foglalnia, és hogyha az egyik játékos átmozog a másik zónába, akkor az ő helyét meg hogyan kell feltölteni. Tehát lényegében arról van szó, hogy a kontrollt elérni, hogy mindig matematikailag, logikailag, stratégiailag megfelelően legyenek a helyek elosztva, a területek elosztva, és az alapján töltik fel a játékosok. Itt lehet, mondom, egymást váltani, tehát a rotáció az folyamatosan, vagy a rotáció az működik.
Mindig adott zónában kell lenned a labdához
képest. Van. Az a fontos, hogy egy adott zónában valaki legyen, és az, hogy taktikailag flexibilis játékosok ezt tudják így is úgy is megoldani, az annak az eleme. És amiért a magyar válogatottnál az elmúlt időszakban megjelent, ugye ez a relacionista felfogás, vagy funkcionalista felfogás, szokták ezt talán a labdához pozícionált jelző az, ami leginkább leírja. Itt pedig arról van szó, hogy ez, ahogy már én is említettem, hogy Szoboszlai a válogatottnak a legfontosabb játékosa. Ennek az elgondolásnak az a előnye, vagy az az elgondolása, egyrészt kicsit visszamenve egyébként a magyar gyökerekhez, mert ennek azért alapvetően van magyar kulturális meg futball hagyománya is ennek a fajta elképzelésnek, de hogy az egészben igazából szerintem az a lényeg, hogy Szoboszlai minél több labdát tudjon felvenni egy mérkőzésen, és hozzá, hogyha úgy pozícionáljuk a játékosokat, hogy ahogy te is említetted, ez a túltöltés, tehát hogy őt vegyék minél többen körbe, akkor nagyon sok kis apró játékkapcsolat alakulhat ki, amivel egyébként a védelmet alapvetően már dilemmába állítják, hiszen nem nagyon tudják már egy idő után lekövetni, most ki hova mozgott, kit kinek kéne felvennie. Hogyha a válogatottnak a játékát megnézzük, akkor nagyon gyakran a két wingback vagy szárnyvédő, ugye Kerkez meg mondjuk Négó jellemzően a jobb oldalon, behúzódik a pálya közepére, akár a félterületbe, akár teljesen középre, sokszor a szélső átmegy a másik oldalra, és tényleg egy jellemző meccskép, szokták mondani, hogy általában ugye a bal oldalon látványos ez, hogy mennyire túltöltjük azt az oldalt, hogy a Szoboszlainak ott egészen jó passzögei nyílnak, és onnan tudja egyébként akár átforgatni a másik oldalra, ami egyébként nem
egyszer működött nagyon jó, hogy Négó egyébként teljesen üresen maradt jobb oldalt, és neki csak föl kellett iszkolnia
a 16-os előtereig. Így van, ez is lehet akár egy taktikai elem, vagy egy következő lépés, amikor ott sikerül a labdát kihozni, de nem feltétlenül cél egyébként ennek a játéknak a forgatás, inkább az, hogy sok kis apró passzkapcsolat alakuljon ki a játékosok között. És szerintem ez nagyon fontos, hogy alapvetően a futball az egy játék. És a magyar népnek is azért alapvetően van egy ilyen fifikás, ötletes, nem is tudom, hogy mondjam, kicsit a szabályokat kijátszó mentalitása. Most nem szeretnék feltétlenül, nem ilyen negatív jelzők, furfangos, okos, stb. Ilyesmi jelzőket gondoljunk ide.
Csibész,
igen, ez teljesen jó leíró jelző, és hogyha játékosok egymáshoz közel vannak, akkor tényleg többet tudnak passzolni, és jobban érzik, hogy ők most egyébként játszanak, és ebben van egy szabadságfog, és a szabadságfog szerintem nagyon fontos itt kiemelni, hogy itt is egyébként vannak alapelvek, tehát nyilvánvalóan itt nem az van, hogy menjünk a pálya bal oldalára, azt csináljunk azt, amit szeretnénk. Vannak nyilvánvalóan alapelvek, amivel a stáb ezt az egészet leoktatja, de alapvetően sokkal több a szabadság benne, és picit ez a funkcionalista felfogás, ez igen a pozíciós játéknak az ellenpólusaként jött létre. Ez szerintem alapesetben megfigyelt, és az élet bármelyik területére igaz, hogyha nagyon markánsan elmegyünk az egyik irányba, akkor megjelenik az ellenpólus is. Gondoljunk csak Guardiolára, és természetesen José Mourinho-ra, tehát, hogy, és ez, itt most nem arra akarok utalni, hogy a José Mourinho féle irány ez, amiben a válogatott meg, csak az, hogyha van egy pólus, akkor mindig megjelenik az ellenpólus, és kicsit az elmúlt 10-15-20 évben nagyon uniformizálódott egyébként a labdarúgás, nagyon elterjedt ez a pozíciós játék, nagyon-nagyon sok csapat ezen elvek mentén próbálta megvalósítani a taktikát, és ugye Jürgen Klopp féle, vagy német gegenpressing, magas intenzitás, vertikális játék, heavy metal futball az sokkal inkább gyökeret vert, és ennek a csatározásnak szerintem egy nagyon izgalmas időszakát éltük. Most pedig ez tök érdekes, hogy ez a relacionista elgondolás ez visszakezd gyűrűzni, hogy pár csapatot említsek egyébként, ha valakit így érdekel, a Henrik Rydström edzette és svéd bajnokságot nyerő Malmö is egyébként így hódította meg a svéd bajnoki címet a tavalyi szezonban, a Thiago Motta féle Bologna is egyébként alkalmaz ilyen eszközöket vagy elemeket és stílusjegyeket, és nyilvánvalóan a magyar válogatott, azon felül meg egyébként, hogy te is említetted, Diniz féle brazil nemzeti 11 is, ugyanakkor az ugye az eredménytelenség miatt megbukott, és ez nagyon fontos egyébként elmondani, hogy alapvetően az eredményesség ad időt, és ez Beregi István is elmondta, hogy akkor...
A válogatott videó elemzőjéről.
Így van, így van.
Ez lesz a jó szó.
Így van, és ez teljesen így is van, és igaz is, hogy ha nem lenne ennek az egésznek eredménye, akkor szerintem sokkal kevésbé lenne ez valid, vagy szóval így lehet időt nyerni arra, hogy egy ötletet gyakorol a válogatott, és ennek eredménye is van, akkor nyilvánvalóan mindenkinek más meghozza a kedvét ahhoz, hogy ez alapvetően egy működőképes koncepció, nem csak stíluselem, és nem csak látványra érdekes vagy különleges, hanem ezzel eredményeket is lehet elérni, és így a kettőnek az összekapcsolódása a lényeg szerintem.
És ugye, ami egyébként ehhez nagyon fontos, ez két dolog. Egy hihetetlen technikai megbízhatóság, tehát hogy ezeket a túltöltött szituációkban a körömpasszokat meg kell oldani, még akkor is, hogy nem akkora kihívás, mint egy 50 méteres labda, viszont sokkal kevesebb időd van. A másik pedig a kreativitás, mert hogy azt hiszem, hogy a két megközelítésnek a legfontosabb kulcsa egyébként az, hogy az egyik egy matematikailag végig gondolt gépezet, ahol igazából pontosan tudod, hogy mire, hogy kell reagálni, és rengeteg oktatás, de nem egy kreatív műfaj. A másik pedig, ahogyan mondtad is, hogy a játék ismét domborodik, tehát hogy igazából te döntesz, és te próbálsz rájönni, hogy mi a legjobb opció abból, hogy ráadásul sokat teremtenek neked.
Így igaz, és még egy rövid gondolat ide, mert ezt kifelejtettem, hogy ha belegondolunk, hogy a válogatottban kik ugye a legfontosabb játékosok most a támadás szempontjából, a támadás építés szempontjából, akkor nyilván Szoboszlai, nyilván Sallai, Kerkez, és ennek az elgondolásnak igazából ugye a két tízessel játszik a magyar válogatott, két viszonylag szűken vett tízessel, de hogy így Sallai is közelebb játszhasson Szoboszlaihoz, akik legyenek közel viszonylag Kerkezhez, ez pedig a bal oldalon valósulhat meg legtöbbször is, így adja magát, hogy akkor a legjobb támadásban a legjobb játékosaink legyenek egymáshoz minél közelebb, így kialakítva a legveszélyesebb akciókat vagy játékkapcsolatokat.
Egyébként hogy látod, ezen a két mérkőzésen tudtunk ebben előre lépni?
Én azt gondolom, hogy a törökök ellen voltak nagyon szép ilyen akcióink, és ebből az elrendezésből fakadó bontásaink. Koszovó ellen nyilvánvalóan beszéltük már, hogy nagyon sok hét változtatás is volt a kezőben, ott szerintem nem is volt reális, hogy nagyon erbe az irányban elmenjen a csapat, de hogy összességében az elmúlt egy évet, vagy az elmúlt időszakot véve szerintem van ebbe egy tendencia, és hogyha az EB-re ezt lehető legélesebben a válogatott majd meg tudja mutatni, akkor szerintem ez nagyon érdekes lesz.
Még egy kérdéskört szerintem dobjunk be így zárásként, mert azért lassan elérkezünk az évnek ahhoz a pontjához, ahol kegyetlen döntéseket kell hozni. Ugye azért 26-27 játékos legalább forgott ebben a válogatottban egész stabilan a keretet illetően. Nem kapott mindenki lehetőséget, de nagyon sokan voltak a válogatott környékén, akik egy másfél év állandó behívót kapnak. Viszont visszatérünk ahhoz a struktúrához, hogy csak 23 fős keretek lehetnek az Európa-bajnokságon. Ugye 2021 ilyen szempontból egy kicsit megengedőbb volt a koronavírus miatt és a 26 játékosból álló keret miatt. Ti hogy látjátok, van-e olyan játékos, aki azért így ezen a két mérkőzésen kapott vagy nem kapott lehetőség miatt kezdhet felkészülni arra, hogy nyáron kicsit több szabad ideje lesz? És... Például azért sokat foglalkoztunk a sajtóban azzal is, hogy Fiola Attila lassan felépül, aki lehet, hogy a zenitjén már túljár, de azért az elmúlt években rendre bizonyította, hogy ha más nem, akkor a mentalitásának köszönhetően nagyon fontos embere tud lenni a válogatottnak szintén. Tehát neki mondjuk lehet, hogy helyet kell majd találni ebben a keretben, és akkor van néhány védő, akitől biztos, hogy búcsúzni kell, és akkor még beszélgethetünk talán egy-két középpályásról is.
Például az említett Fiolának szerintem a legnagyobb erőssége az lehet, hogy egyrészt tud játszani a háromtagú védelemben, és a bal szélen is a wingback formációban, tehát a plusz hozzáadott értéke az, hogy egy személyben képes ellátni akár három pozíciót is, az nyújthat egy olyan szintű pluszt, ami miatt egy negyedik, ötödik, csak kizárólag belső védőként foglalkoztatott futbolistával szemben előnyt jelent a beválogatás szempontjából. Most nyilvánvalóan Mocsira gondolsz így elsősorban, aki például néhány percet kapott így a másfél.
Ő legalább kapott, Szalai Gábor még annyit se például a két viszonylag fiatal, feltörekvő, de hosszú ideje a válogatott közelében lévő védő közül.
Igen, hát ezek az érdekes kérdések, hogy most hány darab csak kizárólag belső hátvédet fogsz elvinni, amikor tudod, hogy csak 23 játékosra számolhatsz, miközben másik, például a Botkanendélet is említhetnénk, hogy ő is képes egy sorra följebb is szerepelni, és lehet, hogy akkor ez a több funkcióban bevethetőség fog amellett szólni, hogy figyelj, lehet, hogy most ezen a ponton egy Mocsi, egy Szalai Gábor többet tudna adni belső hátvédként, ha pályára kellene lépni, de valószínűleg a kezdő hármas, ami most már lassan inkább kezdő három plusz egy, hogyha a Dárdait is belevesszük, nem biztos, hogy egy ötödiknek elviszel egy olyan játékost, aki csak ezen a poszton effektív, és hanem inkább azt mondod, hogy jó, akkor legyen egy Fiola, egy Botka akár, aki mindkettőre be tud ugrani, ha kell, és akkor így felszabadítasz egy helyet a keretben gyakorlatilag azzal, hogy egy embert, ezt említettük előbb a Manchester City-t, ott láthatjuk nagyon jó, hogy nagyon sok játékos, nagyon sok pozícióval, bárhogy kicserélhetően játszhat, úgyhogy ebből a szempontból szerintem ezen a poszton lehetnek nyilván ilyen jellegű változások. Tehát én inkább azt várom tényleg, hogyha a Fiola Attila például felépül, egészen más nekem a Fiola Attilát nézni egy válogatottban, mint egy klubcsoportban, és ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy nekem a Fiola Attila a magyar Maguire, akit nem értem, hogy a válogatottban hogy tud egy teljesen más szinten játszani sokszor, mint amit egyébként hétvégénként általában lát az ember, megkapja a címeres meszt, és akkor megy, mint a messzes. Tehát szerintem neki ez egy nagyon nagy hozzáadott értéke lesz, és lehet, hogy emiatt inkább jobb esélyei vannak, mint azoknak a fiataloknak, akik ott vannak folyamatosan a keretben, de az első három pozícióra most azt láthattuk, hogy igazából nincs esélyük, mert hogyha még a gyengébbnek nevezett ellenféllel szemben sem kerültek be a kezdőcsapatba.
Középpályán, vagy hát a támadó szekció felé haladva van egy gazdag problémánk, gazdag dilemmánk, akiről tegnap este már Márko Rossi is kimondta, hogy hát itt a válogatottban nyújtott teljesítményével vannak fenntartásai.
Igen, ugye a védelmet azt már az előbb kibeszéltük, megérintettük, talán a középpályára kanyarodva ott, és akkor menjünk először inkább a tízes pozícióba. Ugye, hát talán nem sikerült úgy ez a mérkőzés gazdag számára, hogy talán kellett volna, hogy teljesítsen ahhoz, hogy valódi opcióként az ő neve felmerülhessen, illetve olyan játékosként, aki mondjuk akár egy fél órát, vagy még annál is többet tud vállalni az EB-n. Nyilvánvalóan ez még változhat, de azért ez annyira nem nézett ki talán jól.
Hát meg neki az a problémája talán, hogy ősszel is, amikor lehetőséget kapott, az sem nézett ki jól, tehát ez azért lassan kezd tendenciózus lenni, bármennyi is jól teljesít közben a tengeren túlon.
Igen, igen, ez teljesen így is igaz. Van Csazalán, ugye a Lommelből, ami a City Grouphoz tartozik, egy egészen parádés szezont produkál, ontja a gólokat, adja a gólpasszokat is nagy számban.
10 gól, 5 gólpassz, 26 találkozón, ez csak azért, mert tegnap megnéztem, amikor behet.
Így van, úgyhogy ez nem egy rossz statisztika, főként ilyen fiatalon. Ő ugye most nagyon kevés lehetőséget kapott, ami alatt nagyon nehéz megmutatni, hogy mit tud hozzátenni, de valószínűleg azért nyilvánvalóan ez a Szoboszlai, Sallai, Varga Barnabás Szent Háromság ott a pálya csúcsán. Ez nagyon-nagyon fontos eleme, gyakorlatilag alapja a magyar futball, vagy magyar válogatottnak a támadójátékának. Őket megbontva, bármelyiküket onnan kiveszük, és valakit, akár Horváth Krisztofert, akár Van Csazalánt, akár Gazdagot berakva, akár Ádám Martint, talán mást nem hagytam ki, aki őt reális opció lett, teljesen más is.
Szuhodovski Somával próbálkoztunk még, bár ő talán egy picit mélyebben
igen,
játszik.
Őt inkább ilyen box-to-box jellegű középpásnak mondanám, ő inkább egy 8-as, tipikus 8-as játékos, esetleg lehet 6-os is, de mi maradjunk inkább a 8-asnál, de ő azért 10-esként szerintem kevésbé hasznos, úgyhogy ott az első hármast megmondani iszonyatosan nehéz, és a belső középpály még szerintem egy érdekes, egyébként olyan dilemma elé állítja szintén a kapitányt, ami egy viszonylag kellemes meg.
Hát van Schäfer, úgyhogy ez innentől ez a luxus probléma megint.
Így van, van Schäfer, van Stiles és van Nagy Ádám, és szerintem bárki játszik, bármelyik kettő játszik ezek közül, az nem néz ki rosszul, és egy abszolút jó kezdőcsapat. A szárnyvédőkről meg talán már beszéltünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy bizonyos változtatásokat vagy játékosok itt megkapták a lehetőséget, főként Koszovó ellen, de ugye Törökország ellen talán ezt nem nagy állítás mondani, hogy ott az eredmény az elég fontos volt, és az A csapat, a Gála kezdő állt fel. Koszovó ellen pedig apró sérülések miatt, meg amúgy is szerintem ott picit jobban hajlott Rossi is arra, hogy tesztelgessen játékosokat, kipróbáljon. Úgyhogy ez nagyjából szerintem egyébként, aki ezt a két mérkőzést figyelte, kirajzolta azt az irányvonat, hogy kikre számíthat nagyobb mértékben, és kik azok, akik talán kevésbé lesznek majd.
Szerintetek jól érzem, vagy rosszul érzem, hogy ezzel a Koszovó meccsel az volt a problémája néhány játékosnak, hogy az EB helyedet nem tudtad megnyerni, csak elveszíteni.
Tényleg mindenkin az érződött, hogy nem azt mondom, hogy ez egy nyűg volt ez a mérkőzés nekik, de hogy valahogy nem tudott pörögni ez az egész történet. Ahogy mondod, hogyha esetleg így lett volna egy-egy olyan megoldás, amivel fel tudod hívni, de inkább mivel az egész csapat ilyen kis-kis tudásra hátrafelé ment. A török válogatott elleni kezdő csapat szerintem az úgy nagyjából egy másfél cserével, gondolok itt arra, hogy a Balogh-Botond helyére várom a Willit vissza. Négo Bolla a kettősből melyik lesz éppen a kezdő. Nekem például ez a kérdés most inkább a Négo felé dőlne el az elmúlt két meccs alapján, mert valahogy úgy látom, hogy a Bollának is a klub teljesítménye az kicsit jobb, mint ahogy a válogatott beállt. Tudom, hogy neked nagyon tetszett a lendületes játéka, nekem a problémám nagyon sok pontatlanság volt ott, főleg a beadásoknál.
Bocsánat, hogy közbeszól, csak szerintem annyi, hogy ugyanaz, amit elmondtál Phil esetében, szerintem Négóra is nagyon igaz, hogy felveszi a címeres meszt, és szuper ereje lesz gyakorlatilag tőle, tehát hogy nem is igazán emlékszek neki kifejezetten rossz meccsére, viszont jóra nagyon sok.
Ha már így bedobtuk, és akkor legyen szerintem ez az adás vége, ez a Négo Bolla versenyfutás, ha van egyáltalán ilyen a jobb szárnyvédő pozíciójáért, azért megint kicsit stílusok csatája, és tehát Négóval sokkal jobban tudod játszani ezt a telítést, kispasszos játékot. Bolla jobban érzi talán magát akkor, hogyha tényleg ott a vonal mentén futhat jobbra-balra. Azzal együtt is, hogy ott meg egy játék kapcsolatot nem szabad leírni, hogy ez a srác 6 éves kora óta együtt futballozik Szoboszlai Dominikkal. Oké, nem feltétlenül idényenként 30-40 mérkőzésen, de hogy ismerik egymást, és ez talán tegnap is azért kijött, még ha az utolsó passzok pontatlanok is voltak, hogy nekem látványosan az volt az érzésem, hogy egyébként, amikor már ugye a bal szélen játékot meguntuk, akkor azért ott jobb oldalt Bolla meg Szoboszlai nem egyszer, nem kétszer megbontotta azt a koszovói védekezést, még ha Tudom, oké, rendben. Nem a koszovói védelem megbontása lesz a legnehezebb feladat, ami rájuk vár idén.
Szerintem ez is egy alapvetően kellemes dilemma visszacsatolva az előzőkre, úgyhogy majd kíváncsian várom én is, hogy kinek szól az bizalmat az edző.
Na jó van, uraim, Borbély Imre, Borbély László. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és egy kicsit tudtunk beszélgetni erről a két felkészülési mérkőzésről. Lesz még alkalom, azt hiszem, ezen a tavaszon, hogy foglalkozunk a magyar labdarúgó válogatottal. Júniusban jön az Európa-bajnokság, még mindig kicsit hátborzongató belegondolni. Sorozatban a harmadik kontinens viadal, ahol ott leszünk, és hát ott lesznek velünk együtt például a csoportban Svájc, Skócia és Németország is. Reméljük a legjobbakat, és akkor most talán ezek a sakbábok fölkerültek a kis táblára, és akkor meglátjuk, hogy Marco Rossi még ebből milyen játékot és hogyan tud faragni. Ez volt az Index Sportcast epizódja erre a hétre. Tartsatok velünk legközelebb is.
Köszönjük a meghívást, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.